Eredményességet találkozó 2011. április 29-e. Keresztül a történelmi második rész. Az ókor vége.
Oké, akkor kezdek egy imával. Az sosem árthat. Drága úrunk, köszönjük, hogy megint itt lehetünk ezen a péntek reggelen, és veled kezdhetjük a napot, ami így már tuti, hogy jó lesz. Nagyon, nagyon köszönjük, hogy van itt két szellemi óriás, Sanyi és Gyuri, és tanítanak bennünket. Nagyon hálásak vagyunk az életükért, és az eredményes élettalálkozóért, Pásztor Kendiért, ezért a gyülekezetért, ami helyet ad nekünk. És kérlek, taníts minket a történelemből. Mutasd meg, hogy mi a célod velünk. És bocsáss meg a tévedéseimet, Urunk, és javíts ki alkalomattán, mert tuti, hogy tévedek jó sok mindenben. De jó szándékkal keresve az igazságot. Jézus Krisztus nevében. Amen. Oké. A történelem. Az ókorról beszéltünk legutóbb. És Sanyinak mondtam, hogy rájöttem, hogy miért jó, hogyha sorozatba beszél az ember, mert van alkalma arra, hogy amit kifelejtett, azt a következő részbe tudja pótolni. És meg vagyok rémülve, mert nincs jegyzetem, de majd az Úr segít. De még mielőtt elkezdenénk, van egy nagyon, nagyon érdekes dolog, hogy a minden ember a szíve mélyén szeretne valami maradandót alkotni. Mindenki szeretne nyomot hagyni a történelemben, és ez ugyanúgy igaz a híres történelmi személyekre, mint az olyan emberekre, hétköznapi emberekre, úgymond, akik mi vagyunk. Csak azzal szembesülünk, hogy leélünk egy életet, aztán lehet, hogy az unokánk már nem fogja tudni a vezetéknevünket. A dédunokánk garantáltan nem tudja majd. És szeretünk nagy síremlékeket emelni. Rajta van a nevünk, esetleg, hogy mivel foglalkoztunk, de az ember irtózik az enyészet gondolatától, így a végső elmúlástól. És talán ez azért van, mert Isten belénk helyezte az örökké valóság sejtését. Az uralkodó, például Bonaparte Napóleon azt mondta a sikerei csúcsán, hogy az egyik tábornokának azt mondja, hogy ha ma meghalnék, akkor az egyetemes történelemben legfeljebb egy fél oldal szólna rólam. És ha látjuk a nagy síremlékeket a történelemben, királyoknak, hadvezéreknek, és mindenki szeretett volna bekerülni a történelembe. És van egy mód arra, hogy mi is bekerüljünk a történelembe. Van arra egy mód. És nem egyszerűen a történelembe, hanem az örökké valóság történelmében, mert lesznek olyan személyek, akikről említés sem lesz majd az örökké valóságban. Tudjuk azt, hogy egy nap véget ér az emberi történelem. És azok az emberek, akik nem Istennel jártak, nem lesz róluk megemlékezés. De van egy mód arra, hogy bekerüljünk az örökké való történelembe, és csak erről van egy gondolatom. Hetek óta, vagy hónapok óta piszkál ez a gondolat, és Sanyinak volt egy üzenete, egy hihetetlen, legalább 6-szor meghallgattam a Vidd el a hírt. Egy nagyon megtört üzenete volt. Nagyon, nagyon sok embernek ajánlottam, hogy hallgassa meg. És így ezt szeretném megosztani veletek egy pár percben, nem akarom annyira húzni az időt, de egyik nap mentem a nyugati aluljáróba, és egy ember prédikált a jelenések könyvéből. És az emberek, tudod, olyan képen volt így a tömegbe egy kis sziget, és az ember prédikál, és kb. 4-en hallgatták, alig álltak meg. Előttem volt a kép, amikor Jónás bement Ninivébe, és mondta, még 40 nap is elpusztul Ninive. Csak ott az emberek zsákruhába öltöztek, és megbánták a bűneiket. De itt az aluljáróban, tudjátok, mit láttam, ilyen teljesen érdektelenül rohanó embereket, akiknek egy csomó más dolguk volt, fontosabb dolguk, nagy szatyrokkal mentek hölgyek, aktatáskával emberek, és néha ránéztek erre a fura figurára, aki a jelenések könyvéből mondta, hogy kérlek, álljatok meg, mert baj van, mert lesz egy ítélet. És ennek az, amit te annyira fontosnak tartasz, annak vége lesz egy napon. És az emberek nem figyeltek rá. És hogyha beszélgettetek már emberekkel, és próbáltatok elmondani az evangéliumot, akkor biztosan feltűnt egy dolog, és nekem feltűnt az, hogy az embereknek fogalmuk sincs arról, hogy dönteniük kell az életükkel kapcsolatban. Amíg a szívünk az utolsó dobban, nem késő. És fogalmuk sincs az embereknek arról, hogy dönteniük kellene. És mi vagyunk azok, akikre vár a világ, akik elmondhatjuk ezt másoknak. És ez nem kényelmes dolog. Mert lehet, hogy kinevetnek, vagy hülyének néznek, vagy csak közömbösek. Sokféle embertípus létezik. De hogyha nem mondjuk el, akkor soha nem fogják hallani az igazságot. Voltunk Gyömrön. Sanyinak volt egy zseniális előadás, egy húsvéti üzenete fent van a jóhír.neobész.hu-n és az istenlétezik.hu, meg tudjátok hallgatni. Arról beszélgettünk, hogy nem volt egy könnyű pálya, mert voltak ott hitetlen emberek, vallásos emberek, és nagyon érdekes volt megfigyelni, ahogy lassan szépen elcsöndesedtek az emberek, és az utolsó 10 percben néma csönd volt. És Sanyi említette a hitvédelmet, az apologetikát, az apologetika központot, hogy ez egy nagyon jó, nagyon-nagyon jó módszer arra, hogy embereket el tudjunk érni a modern hitvédelemmel, és Sanyinak az előadásába bele volt szőve a hitvédelem. Pásztor Kende is egyébként gondolkodik ezen, ott van a szívén ez az apologetika központ, és hogy lehet az embereknek bemutatni tényszerűen, objektíven a kereszténységet, hogy mi a kereszténység valójában. És tudod, visszakanyarodva arra, hogy kerülhetünk be a történelembe, hogy elmondhatjuk embereknek az evangéliumot, és ez fel van jegyezve, örökkévaló eredménye van. Megtehetjük persze azt, hogy nem teszünk semmit, hanem mi jól lakott keresztényekként otthon pihengetünk, és nem mondjuk el senkinek, megtartjuk magunknak, de én láttam egy filmet, és ez jutott eszembe, a rettenthetetlen, a William Wallace története, egy skót szabadsághős, aki közel sem volt akkora figura, mint a filmben, de mindegy, a film jó volt. Mel Gibson volt a főszereplője. És láttátok a filmet? Én úgy szoktam beülni, nincs túl nagy várakozásom, egyetlen mondatért szoktam megnézni egy filmet, hogyha van egyetlen olyan mondat, vagy egyetlen olyan jelenet, amin még el tudok gondolkodni hetekig, vagy ami megérint, akkor megérte. És ebben a filmben volt egy jelenet. És ez nagyon megfogott. Egy döntő ütközetre készültek, és a skótok ott álltak, egy szedet vetett kis csapat, az angolok félelmetes seregével szembe. És az emberek elbátortalanodtak, és így az első sorokban már forgatták a fejüket, hogy micsoda túlerővel állnak szemben. És volt, aki szépen letette a fegyverét, és elindult az első sorokból hátrafelé. El tudjátok ezt képzelni, amikor a katonák elbátortalanodnak, és elkezdenek elszállingózni az első vonalból, hogy ez milyen demoralizáló lehet? És mindenki forgatta a fejét, hogy sorba mennek el a katonák, és hogy mi lesz? És az utolsó pillanatban, amikor már kezdett volna széthullani a sereg, a William Wallace előre lovagolt az első vonalba, kihúzta a kardját, és mondott néhány mondatot, és azt mondta, és ez ránk vonatkozik. Lehet, hogy rátok nem, de rám biztos, de ha úgy gondoljátok, hogy rátok, és akkor konvertáljátok át nyugodtan magatokra. Azt mondta, hogy tudom, hogy féltek. És lehet, hogy a csatában sebeket kaptok, lehet, hogy elestek. Lehet. Megtehetitek azt, hogy elmentek, és akkor biztosan túlélitek. Azt tuti. Megtehetitek. De az utolsó órátokban, a halálos ágyatokon eszetekbe fog jutni ez a mező. És azt fogjátok kívánni, hogy bárcsak még egyszer itt állhatnék ezen a mezőn. Bárcsak még egyszer lenne alkalmam rá. És most azt mondom neked, hogyha soha senkinek nem mondtad el még az evangéliumot, az utolsó órádban azt fogod majd kívánni, hogy bárcsak kimentem volna az utcára, bárcsak elmondtam volna az embereknek. És nem az üdvösségedről van szó, nem egy kötelességről van szó, hanem ajándékokról. Megrabolod magad ajándékoktól, olyan dolgoktól, amit Isten elkészített a számodra. Attól az örömtől, hogy egy embernek te vitted el a hírt. Mert Isten így döntött, hogy ezt mi tegyük meg. Egy vidd el a hírt, ahogy Sanyi mondta. Mondd el, mert meg fogod bánni, ha nem teszed meg. És ez nem kárhoztató üzenet, meg ne értsetek félre, csak egy okos figyelmeztetés, amit Isten nekem szánt, és ezt most elmondom nektek. És ha megfogadod, tök jó, ha nem fogadod, akkor is, mert te döntesz. De tedd meg, mert ez nagyon fontos. Nagyon fontos. Jó? És akkor most gyorsan belevágnék a dologba. Tehát a történelem. Láttunk világbirodalmakat felemelkedni és elbukni. És a Biblia beszél világbirodalmakról. Kezdve a babiloni birodalommal, aztán a perzsa birodalommal, jönnek a görögök és a rómaiak. És ezt ezekről a birodalmakról a Biblia kimerítően beszél a történetükről. Erre épül fel a Bibliának így a váza, ez a vázlatproféciák, Dánielnek a nagy szobor látomása, ahogy jellemzi a különböző birodalmakat. Láttuk azt, hogy Babilont letiporta a perzsa birodalom. És egyébként a perzsákról van egy téves látásmód, amit a történelem közvetít, hogy olyan iszonyatosan barbárok voltak, meg nagyon kegyetlenek voltak. Egyrészt igaz, hogy kegyetlenek voltak, ellenben az már kevésbé ismert, hogy a perzsák igenis tudtak a Biblia istenéről, mint ahogy Nagy Sándor is tudott róla, és minden évben küldtek Jeruzsálembe követeket, hogy a zsidók imádkozzanak az Isten, a Jahvéhoz, a birodalmukért. És látjuk azt, hogy miután a Babilonba elhurcolták a zsidókat a fogságba, a visszatérésükkor egy perzsa király rendelete alapján tudtak visszamenni és újraépíteni a jeruzsálemi templomot. Artaxerxész király rendelete Krisztus előtt 444-ben tette lehetővé. Több rendelet is volt, de ez egy nagyon konkrét, erre vonatkozó rendelet volt. És a zsidóknak volt, és most majd fogok beszélni a Salamon templomáról is, ugye a zsidók jeruzsálemi templomáról, mert az egy nagyon érdekes dolog. Ugye Salamon Dávidnak a fia építette fel a templomot Dávid tervei alapján. Dávid nem építhette fel egy pár ilyen hibája miatt, habár Isten szerint való tökéletes férfiú volt. De végül a Salamon építette fel, és Salamon nagyon-nagyon gazdag volt, és a történészek ezt így próbálták cáfolni, és Salamon nem is élt, vagy ha élt, akkor nem volt olyan gazdag, aztán utána megtalálták Salamonnak az arany és gyémánt bányáit, sőt, folynak különböző ásatások, és úgy tűnik, hogy tényleg annyira gazdag volt. Egy nagyon káprázatos templomot épített, amit aztán a babiloniaiak leromboltak, és elvitték a zsidókat a babiloni fogságba. Aztán a zsidók visszajöttek, és fölépítettek egy helyébe egy másik templomot, ami nem volt annyira grandiózus és szép. Említik is, hogy hol van annak a régi templomnak a dicsősége. Nagyon érdekes, ezt még szeretném belefűzni, hogy a birodalmak azok keleten kezdtek el megjelenni a semmiből. A Biblia azt mondja, hogy az első birodalom az ott úrvárossal környékén volt, Mezopotámiában. És ezt a régészet alátámasztja. Egyébként, és ezt nem mondtam legutóbb, hogy az első írásos emlék mindössze 5500 éves. Nincs régebbi írásos emlék. Vannak ilyen barlangrajzok, de hogyha láthatok ilyen barlangrajzot, tehát azt ősembereknek tulajdonítják, ha láthatok ilyen barlangrajzot, hát nem tudom, én nem tudnék olyat rajzolni. Lehet, hogy csak azért, mert béna vagyok, de azok méretarányos, nagyon-nagyon élethűek. Azt egy fejletlen aggyal rendelkező ősember soha nem tudta volna megrajzolni. Mindegy, ez csak egy érdekesség. Tehát a Biblia tudósításával teljesen megegyeznek a régészeti leletek, hogy a történelmünk nem annyira régi, mint ahogy azt említik, és hogy a birodalmak ott kezdődtek, ahol azt a Biblia mondja. És nagyon érdekes, hogy napkelet, ahol felkel a nap, ott kezdődött tulajdonképpen az élet. És ez csak egy ilyen kis gondolkodás. És aztán átterjedt a civilizáció nyugatra. És egy jó ideig itt volt sőt, tulajdonképpen még most is, bár Kína most már előre tör, de a civilizációnak a túlnyomó része itt volt nyugaton, ahol a nap lenyugszik, és lassan vége a történelemnek. Ez egy érdekes dolog. Mindegy. Felépítették a második templomot a zsidók, ami már nem volt annyira pompázatos. Aztán jött Heródes király, aki úgy döntött, hogy hihetetlen mértékben újjáépíti a templomot. És ez egy iszonyatos mérnöki teljesítmény volt, és picit ámulok azon, hogy nincs benne a világ hét csodája között a jeruzsálemi templom, aminek szerintem van oka. Most nem akarok összeesküvés elméleteket gyártani, de biztos vagyok, hogyha a fároszi világított torony, vagy a rodoszi kolosszus ott lehetett, akkor a másfél négyzetkilométer alapterületű templom komplexumnak ott kellett volna lennie. Több mint 30 méteres falakat emelt. Heródes a hegyet teljesen körbeépítette támfalakkal, lement egészen a szikla alapig, hogy sziklán álljon ez a négy támfal, aminek a nyugati része ma a sirató fal, az maradt meg, illetve hát az az egyik fele volt. Vannak a legtöbb kőtöm 2 és 5 tonna, de van olyan kőtöm, amelyik 400 tonnát nyom. 12 méter hosszú, 3 méter magas, 4 méter széles. Fogalmam sincs, hogy tették a helyére. Nem tudom. Ez ugye a piramisoknak az építésével legalább megegyező nehézségű dolog volt. Tehát felépítették a támfalat, ami 2000 éve ellenállnak az irdatlan földnyomásnak, ami nehezedik rá. Így, aki statikával egy picit így otthon van, az tudja, hogy mit jelent ez. És utána fölépítette Heródes, tehát érdekes, hogy a templomhoz nem mehettek oda a sima kőművesek, hanem papokat tanítottak ki kőművesnek, mert csak ők építhették át a templomot egy nagyobbra. És a zsidók féltek, hogy Heródes csak le akarja rombolni a templomot, és nem lesz helyette új templom, ezért Heródes azt mondta, hogy nézzétek, mindent ide készítek előtte. És hihetetlen méretű építkezéseket oda készített minden építőanyagot, hogy lássák a zsidók, hogy ez nem kamu, vagy tényleg meg akarja építeni. Megépített, és azt hiszem, hogy valami 6 tonna arany volt a templomban. Tehát volt ilyen 20 méter magas ajtók aranyjal borítva, ember nagyságú szőlőfürtök aranyból az ajtón. De valami elképesztő gazdagság volt, és ahogy áldoztak a zsidók, volt olyan áldozati alkalom, hogy 600 ezer állatot vágtak le. 600 ezer állatot. És ezt onnan tudjuk, hogy a rómaiak ezt pontosan tudni akarták, hogy beszedhessék az adókat. Tudni akarták, hogy hány ember áldozott. Szóval ez rafkossak voltak. A római elnyomás alatt éltek. A rómaiak a Heródes tették meg helytartónak. Ezt csinálták egyébként így a provinciáikban, hogy mindig helyi kormányzókat neveztek ki. És az jó. Remélem, azért majd lehet hallani valamit. Oké. És egy picit a római birodalomról, hogy közel, hogyha szigorúan vesszük Róma megalapításától, akkor 1000 évig állt a római birodalom. Ez majdnem 1000 évig, de hogyha hát 7-800 évet vehetünk, amikor hegemóniájuk volt, egyeduralmuk volt. És nagyon érdekes, hogy érkezik a messiás. Római elnyomás, és felépül a templom egy iszonyatos pompázatos kivitelben. Ugye az Ószövetség megjövendőli a Biblia, hogy megérkezik a messiás. És Isten, aki eddig a történelmet kormányozta, úgy döntött, hogy eljön közénk. Ez egy gyönyörű történet. Úgy értem, hogy Isten emberré lett. És itt élt, és ott járt a templomban, ott járt fenn a templomhegyen, és ugyanúgy részt vett a templomi szertartásokban, mint a többiek. Vannak sokan, akik megkérdőjelezik, hogy Krisztus valóban zsidó volt, erről beszéltünk egy alkalommal. Hát nem mehetett volna közelébe se, a pogányok udvará legfeljebb, ott mászkálhatott volna, de ez minden. És itt van egy hihetetlen dolog, hogy nem tudom, hogy belegondoltatok-e abba, hogy jelenleg az univerzumot egy ember kormányozza. Ugyanis a Biblia azt mondja, hogy Isten, amikor emberi alakot öltött, teljesen ember volt, és teljesen Isten. És a feltámadás után amikor fölment a mennybe, akkor nem szűnt meg embernek lenni. Egy Isten emberi testben. És ez hihetetlen, mert ez megmutat valamit abból, amik leszünk. János 1.3.2-ben, 1 János 3.2-ben és Filippi 2.7-ben olvashatjuk. És hogy mivé leszünk, hogy teljesen olyanok leszünk, mint ő, Filippi 3.21-ben. Olyanok leszünk, mint ő. És ez hihetetlen. Úgy értem, hogy a két párhuzamos történelem zajlik. Van egy olyan történelem, amit mi látunk, aminek a szereplői vagyunk, amiről tudunk olvasni, és van egy szellemi háború, ami nem látható Isten és a sátán erői között. És képzeljétek, ez sátán, aki gyűlöl minket, azt látja, hogy ott áll egy ember a Isten kormányzatában, Isten emberként, hogy mit érezhet, hogy micsoda bukás ez neki. És még emiatt valószínűleg még nagyobb a gyűlölete. Ez hihetetlen. Igen. Van egy úgynevezett 400 év, a hallgatás éveinek nevezik, erről szeretnék még beszélni. Ugye az Ószövetséget Krisztus előtt 1400-ban kezdte írni körülbelül Mózes. És Krisztus előtt 400-ig Malakiással bezárul az Ószövetségnek a keletkezése. Nem, Isten nem tett több kijelentést. És azt mondták, hogy hát Isten hallgatott ez idő alatt. Igen, lehet, hogy nem volt több kijelentése, de több mindent tett. Például megdöntötte a perzsa birodalmat, hogy a perzsa birodalom megdőlt, és a görög műveltség elterjedt, és a görög lett a világnyelv. Görög nyelven írtak, az új szövetségnek a könyveinek a nagy része is görögül íródott. Ezen kívül ugye a rómaiak építettek egy úthálózatot, ami könnyebbé tette az evangélium terjedését. És volt egy elnyomás, amit a zsidók már nehezen viseltek, és volt egy feszült várakozás a messiás után. És a templom megépülése az nekünk egy nagyon érdekes dolog, mert azt mondja az írás, illetve, bocsánat, kicsit visszamennék. Jézus azt mondta, amikor a tanítványok mondták neki, hogy nézd meg, micsoda gyönyörű épületek. Az olajfák hegyén ültek, és beszélgettek. És mondták Jézusnak, hogy ezek hihetetlen épületek. És mondta Jézus, hogy itt kőkövön nem marad, srácok. Itt kőkövön nem marad, amit le nem rombolnak. És valóban közel 40 év után, ugye Titus római hadvezér, volt egy zsidó felkelés, és ő elfoglalta Jeruzsálemet. És hogy milyen erős volt ez az erődítmény, a templomhegy, amit kiképeztek tulajdonképpen egy erődítménynek. Közel 5 hónapig ostromolták a rómaiak, mire el tudták foglalni, és mindenkit megöltek. És egyik római katona egy fáklyát dobott a templomba. És ugye ilyen cédrusfák voltak benne, cédrusfával volt borítva a templom, és azon volt még arany bevonat. És lángra kapott, meggyulladt, az arany megolvadt, és belefolyt a kövek közé. És a római katonák fölfeszegették az alapokat is, és egyébként az egész templomhegyet totál felszántották, és elpusztították, kőkövön nem maradt. És odaépítették Jupiter templomát, aztán az le lett rombolva, és a zsidókat deportálták, de maradt még egy zsidó maradék Jeruzsálemben. És aztán volt még egy felkelés a 130-as években, egy Simon Barkóba nevű fickó, és ekkor a rómaiak ezt leverték, ezt a Barkóba felkelést, és a zsidókat kitiltották Jeruzsálemből. Hoztak egy rendeletet, hogy a zsidók többet nem léphetnek be oda. És akkor volt ez a végleges szétszóratásuk. Mit akartam még mondani? Ja igen, fontos, hogy a rómaiak ekkor átnevezték Judeát. Ekkor kapta a Palesztina nevet. Egyébként figyelj ide, hogy a zsidók milyen alapon követelik maguknak most azt a területet. Hát olyan alapon, barátom, hogy ez mindig azt kell, hogy mondjam, hogy a zsidók területi követelése jogos. Jogos. És a templom körül bonyolódik egyébként ez az egész történet. A történelem ugyan nem, de Istennek a terve a templom hegy köré, koncentrálódik. Azt mondják manapság, hogy a világ legvitatottabb ingatlanja jelen pillanatban ez a másfél négyzetkilométeres hely. Nincs ott semmi, és a hírek azzal kezdődnek, és mindenki erőfeszítéseket próbál tenni, hogy békét kössenek, de és ez érdekes dolog. És itt megvan profétálva, hogy a templomot újra fel fogják építeni. És most Jeruzsálemben három olyan csoport van, akik arra törekednek, hogy a templom újra legyen építve, és már ki vannak képezve a templomi papok. Állítólag visszakeresték a családfákba, hogy ki származik a lévitáktól. Legyártották a templomi áldozó eszközöket, edényeket, üstöket, a menórát, azt a hétágú gyertyatartót, ez egy szent gyertyatartó volt, Titus, amikor 70-ben bevette Jeruzsálemet, azt zsákmányként elvitte Rómába. És Rómába meg lehet nézni Titus diadalívén, ott viszik a domborműben a hétágú gyertyatartót. És milyen érdekes, hogy Titus ezzel halhatatlanná akarta magát tenni ezzel a diadalívvel, és hallottam, hogy turisták például csak azért mennek oda, hogy megnézhessék a menórás domborművet, hogy tényleg ott viszik. Titus valószínűleg kicsit mérges lenne, meg tudná, hogy ezért híres az emlékműve, de van valami, egy ilyen hihetetlen spirituális hatása a templomnak, ami ugyan már nem létezik. És nagyon érdekes dolog, hogy jött a Messiás, ugye feltámadt, és azt mondja a Biblia, hogy a templom bennünk van. Most már Isten temploma vagyunk. A Szent Szellem bennünk lakik. Isten kézzel készült temploma nem lakik, mondja a Biblia. És a templom nincs meg. Milyen érdekes. Nincs meg a Fridláda se. Igaz, hogy azt mondja néhány rabbi, hogy a Fridláda jelenleg a templomhegynek a gyomrában van, egy kamrában, és állítólag volt is, aki látta, de ez most vagy igaz, vagy nem. De a lényeg az, hogy Isten eltávolított minden olyan dolgot, ami elveheti a figyelmet Jézus Krisztusról, és ugye a Szent Szellemről. Ez egy nagyon érdekes dolog. És azt mondja a Biblia, hogy a végidőkben fel lesz építve ez a templom, és most is erőfeszítéseket tesznek arra, hogy ez a templom felépüljön, ahogy meséltem is róla. És most szeptemberben érdekes események lehetnek, mert meg akarják alakítani a palesztin államot. Nem tudom, hogy hallottatok róla? Ki akarják kiáltani a palesztin államot. És most zajlanak ezek az arab forradalmak, és most csak találgatok, meg gondolkodjunk egy picit. Zajlanak az arab forradalmak, és olvastam tegnap, hogy Egyiptom lakosságának az 54%-a azt mondja, hogy föl kell bontani a békeszerződést Izraellel. Úgyhogy ilyen vallási mozgalmak veszik át a politikusok helyét most az arab országokban. És szeptemberben komoly dolgok történhetnek, mert az eddig szemben álló felek, a Fatah meg a Hamasz össze akarnak fogni, sőt, már tárgyalások folynak, és egységesedik az arab világ, és gyűrűbe fogják Izraelt. Ez nagyon érdekes lesz, úgyhogy szeptemberben akármi is történhet. De visszatérve a templomhegyhez, hogy 1948-ig ugye nem létezett Izrael állam sem, akkor újra alakult. A római birodalom az még ugye 400-as évek végéig létezett. Az volt az ókor vége. És nagyon érdekes, hogy ez a birodalom nem igazándiból külső erők hatására esett szét, hanem belülről erodálódott el, erkölcsileg. Ilyen hihetetlen orgiákat tartottak már így hát a 300-as évek előtt is több ezer fő, képzeljétek el. A római szenátusban lejátszódott minden, ami a politikai életben lejátszódhatott. Árulások, cselszövések, oszd meg és uralkodj, és minden lejátszódott, nincs új a nap alatt. Hihetetlen volt, hogy ott mit műveltek így politikusok. És aztán nagy Konstantin úgy döntött végül, hogy államvallásra teszi a kereszténységet, és nagyon érdekes volt, hogy tulajdonképpen a kereszténység volt az egyik, amelyik megbuktatta ezt a hihetetlen birodalmat, mert nem tudtak harcolni a keresztények ellen. Írtották őket mindenhol, megsütötték őket, arra kényszerítettek keresztényeket, hogy megegyék a megsütött testvérüket, és irgalmatlan dolgokat műveltek, amit Sanyi is mondott, hogy a gladiátor játékokon, az arénában a vadállatok nem a, mit tudom én, szerencsétlen trákokat, meg mit tudom én, kiket téptek szét, hanem keresztényeket. És persze még a birodalom egyéb ellenségeit. De a keresztényeket tűzzel, vassal írtották. És szembesülniük kellett egy elképesztő dologgal, hogy ezek a fegyver nélküli emberek egész egyszerűen így a halálnak fittyet hányva hirdetik ugyanúgy tovább a Krisztus feltámadását, az evangéliumot, nem törődtek a fenyegetésekre, és ilyen emberek ellen nem lehet harcolni. Úgy értem, akit bezársz, és a börtönbe hirdeti az evangéliumot, akit megversz, és a földről kiabálja, hogy Krisztus feltámad, akit megölsz, és azt mondja, hogy ha megölsz, akkor még erősebb leszek. Ilyen embereken nem lehet harcolni. Ez a legfélelmetesebb ellenfelek, mert meggyőződésük volt, hitük volt, tudták, hogy kinek hittek, Krisztus katonái voltak, fegyver nélkül, csak az evangéliummal. És ez megtörte végül a római birodalmat. És nem tudjuk azt, hogy Konstantin tényleg megtérte, mint ahogy azt mondják, vagy nem. De volt egy régi mondás, hogy ha valamit nem tudsz elpusztítani, akkor állj az élére. És lehet, hogy így történt. És azt látjuk, hogy a római birodalomnak van egy jogutódja, és ez most meredek, ez most nagyon meredek téma, és óvatos leszek. A római katolikus egyház nőtt ki tulajdonképpen onnan ebből a birodalomból. És azért vagyok óvatos, mert mi nem szoktuk kritizálni a római katolikus egyházat, mert hihetetlen sok drága hívő van ott, meg drága lelkész, pap. De ez egy 1700 éves múltra visszatekintő egyház, amin óhatatlanul hozzáragadtak bizonyos dolgok, amiknek nincs ott a helyük. Pásztor Kende mondta, hogy ha a Biblia szó lenne 1700 éves, akkor ugyanez lenne a helyzet minden bizonnyal. Tehát megalakult a római birodalom, illetve a római katolikus egyház, és egyébként a római birodalom két részre szakadt, lett egy keleti része, a Bizánc, amit aztán átnevezett Nagy Konstantin, így lett Konstantinápoly, nemes egyszerűséggel saját magáról nevezte el. Egyébként ezt megtette Nagy Sándor, igen, ez egy érdekes, Nagy Sándor apja Filipposz, ő elfoglalta egy várost és elnevezte magáról, a Filippi lett, ahol a mi Pál apostolunk több száz évvel később aztán prédikált, így lett Filippi. És így az ókor végén ugye kezdődik a középkor, de előtte még, és még róla mesélek, ugye a pusztai népek közül a hunok emelkedtek ki, és rövid idő alatt elég nagy birodalmat építettek, Ázsiáig nyúlt a Rajnától és Kárpát-medencei központtal. Egy Munzuk nevű férfi, akinek a fia lett Attila, a hunoknak a királya. És egy nagyon komoly hadsereggel rendelkeztek. És tényleg az ókor végén, a 400-as évek közepén Attila elég nagy birodalmat hozott létre. És van egy róla is élet téves elképzelés, hogy barbár volt, meg stb., hogy egy idegbeteg, meg mit tudom én, kegyetlen volt. De hogyha leélt az udvarában egy fickó, egy Priscos Rétor nevű görög történetíró, akitől tudjuk, hogy Attila milyen volt valójában, egy nagy lelkű, négy nyelven beszélt egyébként, és a barátaival nagyon-nagyon bőkezű volt. Egy elég művelt figura volt, aki egyébként a Bizáncban nőtt fel, a fiatal éveit a kelet-római birodalomban töltötte. Őt ott hagyták kezesként, mert a hunoknak adófizetője volt Bizánc, de ott hagyták Attilát kezesnek, és ott az udvarban megismerkedett egy római fiatalemberrel. Úgy hívták ezt a római fiút, hogy Aecius, és barátságot kötöttek. És akkor még nem tudták, hogy egyszer majd egymás ellen fogják vívni az ókor legnagyobb csatáját. És Attila kiterjesztette a birodalmát, azt mondják, és nem tudom, hogy ez igaz-e, hogy a világ négy égtája felé álltak a hírnökei. Olyan hallott távolságban, és úgy adták át a híreket. Mondjuk érdekes torzulások lehettek így, hogyha ez igaz. Úgyhogy Nem tudom, de neki már volt kém szolgálata, és tőle vettek át aztán a nyugatiak egy csomó mindent. Például olyan íjuk volt, ami át tudta lőni a Boszporuszt. Úgyhogy az egy elég komoly fegyver volt. És Attila, miután leigázt a vandálokat, meg a különböző népeket, úgy döntött, hogy a Római Birodalom ellen fordul. És Aetius, akivel együtt nevelkedett, az egyik legjobb barátja, gyerekkori barátja állt vele szembe Katalaunumnál, és azt mondják, hogy körülbelül 500 000 ember csapott össze ott, és irgalmatlan ütközet volt, egy kétnapos ütközetben. Attila Szekérvárba zárkozott, mert jött egy ilyen gót erősítés, és túlerőben voltak valamelyest a rómaiak. Eldöntetlen volt a mérkőzés végül, nem volt győztes. De valamit elmond azért az, hogy a következő évben Attila rómáig hatolt. A rómaiakat megroppantotta igazándiból ez a csata, és nem nagyon tudtak már Attila ellen hadsereget felvonultatni. És Attila Róma felé vonult, és kimentek elé a papok. És milyen érdekes ugye, hogy annak idején Nagy Sándor elé is kimentek Jeruzsálemből a papok. És most Rómában is kimentek Attila elé, és felajánlották, hogy fizetnek neki, de ne dúlja fel Rómát. És Attila visszafordult. És azt hiszem, hogy ő volt a történelem egyik legnagy lelkűbb uralkodója. Nem tiporta el Rómát. Fizettek neki, és visszafordult. És akkor a kelet-római birodalom fordult ellene, megtagadták az adófizetést, és Attila azt mondta, hogy most ellenük megyek. De ebben már a halál megakadályozta. És nem tudjuk azt, hogy igazándiból biztosra, hogy hogyan halt meg. Egyesek azt mondják, hogy sokat ivott, és a éjszaka elerett az óravér, és a torkára folyt, és megfulladt. De van, aki azt mondja, hogy az új felesége, akivel akkor házasodott össze, az gyilkolta meg megbízásból. Nem tudjuk. Majd ahogy megyünk előre a történelemben, látjuk, hogy vannak ilyen halálesetek, hogy elég érdekesek. Én azt hiszem, hogy itt megállhatnánk Attilánál, és majd a középkorra folytatjuk, így a kora középkorra, és akkor már egy kicsit gyorsabb a honfoglalás, hogy nagyjából hogy lehetett, akkor már magunkról tudunk beszélni. Mert egyébként az, hogy mi a hunoktól származunk, szerintem ebben lehet valami. A székelyek azt mondják, hogy ők a hunok maradéka. Itt van a gyülekezetünkben, ismerek két székely lányt is, és ezt megerősítették. Azt mondják, hogy amikor Attila halála után széthullott a hun birodalom, akkor az erdélyi részen maradt egy nagyobb csapatuk. És a székelyek mostanában sem, tehát manapság, ha beszélsz, ők nem azt mondják, hogy magyarok vagyunk. Ők úgy tudják, hogy a hagyományok szerint, hogy ők a hunoktól származnak. És tulajdonképpen a mai napig a világ úgy hív minket. Hungary. Hunok. Ez elgondolkodható mindenképpen. Ja, nem, ezt nem tudjuk biztosan. Egyik történetírónk sem tudja biztosan. Egyesek szerint a pártusoktól, meg a szkítáktól származunk. Nem lehet tudni, de ez azért butasság, mert minden népcsoport egy helyről származik. Azért butasság ez a versengés. Minden népcsoport egy helyről származik. Úgyhogy ennek nincs túl nagy jelentősége. Jó, úgyhogy ezzel szeretném befejezni, hogy folytatjuk tovább, és akkor már tényleg Magyarország dolgairól is tudunk majd beszélni, már amennyit tudunk. Jó? Köszönöm szépen a figyelmeteket. Köszönöm.